Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és a tiszteletkörök mellőzésével mindjárt elkezdeném a témát. Amikor hivatásról beszélünk, hogyha például a papságról van szó, akkor mindenkinek természetes, hogy ez papi hivatás. De az még azért nem ment be a köztudatba, hogy a keresztény házasság is hivatás. Pedig Szent Pál, amikor a első korintusi levélbe ír a házasságról, szüzességről, akkor a első korintusi levél 7. fejezet, 7. versében azt mondja, mindenki a saját ajándékát kapja Istentől, és az ajándék a karizma szót használja. Most akkor először erről a egyik hivatásról, a házasságról szeretnék egy-két dolgot mondani. Az első gondolat mindjárt, hogy a házasság a teremtés rendjében, hogy megértsük annak az újdonságát és nagyszerűségét, hogy mit jelentett az Ószövetségben, a Genezisben az ember teremtésének a leírása, ahol a férfinak és a nőnek a kapcsolatáról van szó, ahhoz csak úgy azt szeretném hozzáfűzni, hogy akkor a környező pogány népek körében mondjuk az asszonynak, a nőnek a helyzete, az hát csúnya, amit mondok, de az egy olyan átmenet volt a férfi és az állat között. Na most ezt kell a háttér ismeretként tudni, hogy megértsük, hogy milyen újdonságot és forradalmat jelentett a teremtés történetnek, a Genezisnek a megfogalmazása. De nem kell ám nagyon messzire elmenni. Valaki mondta, hogy mikor leszállt a repülőtéren Kairóba, 40 fok meleg volt, akkor egy jól megtermett fiatalember, ugye rövidújú ingbe, kezét lóbálva ment, és mögötte egy olyan 3 lépéssel, teljesen lefágyolozva a földig, a 2 bőröndöt vitte utána a felesége. Tehát tulajdonképpen ma se járunk ettől túlságosan messze ott azon a területen. És itt akkor megértjük, hogy amikor a Genezisnek, a teremtés történetnek a könyvének az első fejezetében az úgynevezett papi írása következőképp fogalmazza meg az ember teremtését, ez elvontan és csak a lényeget írva fogalmazza meg. Azt mondja, Isten megteremtette az embert a saját képmására, Isten képmására teremtette őket, férfinak és nőnek teremtette őket. Tehát tulajdonképpen ebben benne van, hogy az Isten képmására teremtett ember a férfi és a nő. Most ennek a fényében lehet képzelni, hogy ez milyen óriási forradalomnak számított akkor. És utána hozzáteszi, hogy legyetek termékenyek, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá. Ebből nem következik természetesen, hogy a nőknek és a férfiaknak azonos jogaik lettek egyszerre, mert az abban a társadalomban egy irreális elképzelés lett volna. De már ott szerepel az azonos méltóság, ugyanolyan ember az egyik, mint a másik, és ez aztán szép lassan kibontakoztatta a fejlődést az új szövetség felé. A második fejezetben az úgynevezett jakvista író az szintén leírja az embernek a teremtését, és ugyanezt fogalmazza meg, de nem ilyen elvontan, hanem képekben. Amikor azt mondja, hogy ott van az Ádám egyedül, nem jó az embernek egyedül lenni, és elvezeti előtte az összes állatokat, hogy válasszon magának segítőtársat. És végén azt mondja, hogy nincs egy se ezek közül. És akkor Isten megalkotja az Ádámot, elaltatja, megalkotja az oldalából, nem a borda szerepel persze, az oldalából az asszonyt, oda vezeti hozzá, és akkor azt mondja, hogy ez már csont a csontomból, a hús a húsomból, asszony ember a neve, mivel a férfi emberből vétetett. Ez egy szójáték a héberben, isa, férfi és a nő, az asszony. Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Tehát itt a másik oldal a képek beleírva, hogy mindenki megérthesse, itt pedig kifejezi azt, hogy a férfi és a nő egymásnak a segítő társai. Tehát ebben a két ószövetségi helyben tulajdonképpen már jelen van mindaz, ami majd később a keresztény házasságban válik teljessé. Most nézzük meg, hogy a házasság aztán, ha a történelmet nézzük, az a bűn uralma alatt mivé vált. Történelemben jól mutatja pont a házasság a rossznak, a bűnnek a jelenlétét a világban, az emberben és az emberek között. Amikor a mai válságot látjuk, akkor tulajdonképpen egy cseppet se csodálkozhatunk, hogyha nézzük a kereszténység előtti pogány népeknek a kultúráját és világát, hiszen az élő hit hiányában ez szinte természetesnek tűnik. És nézzük akkor a házasságot az Ószövetségben. A tanítványok egyszer megkérdezik Jézustól, a Máté evangéliumban van leírva, hogy szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét? És amikor Ugye Jézus nem azt válaszolja, majd erre még külön kitérek, amit ők vártak volna, akkor azt mondják, hogy okoskodnak, hogy de hát a Mózes mégis megengedte, hogy vállólevéllel elbocsáthassuk. És azt mondja erre Jézus, Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, de kezdetben nem így volt. Ez a kezdetben, ez nem a történelem kezdetét jelenti persze, hanem azt a kezdetet, amivel kezdődik a János evangélium, hogy kezdetben volt az ige. Második János Pál mondta a Veritatis Splendor enciklikájában, hogy Krisztus a kezdet, aki magára vette az emberi természetet, megvilágította annak alkotó elemeit, tulajdonképpen Krisztussal vált világossá, hogy az Isten tervében, kezdetben mi is volt az ember. Most ennek az ószövetségi házasság szemléletnek volt egy csomó negatívuma. Ilyen volt például a többnejűségnek az elfogadása. Ez érdekes módon, hogy ma is nagyon sok helyen problémát jelent. Nekem nagyon sok afrikai pap társam volt, akikkel együtt tanultunk Franciaországba, Strasbourgba, és az egyik az morálisból írt egy doktori disszertációt, aztán szegénynek az volt a probléma, hogy a professzora sose nézte meg azt, amit leadott neki. Mondta, jó, csak írja tovább, azt mikor az egész kész volt, akkor derült ki, hogy ő azt javasolta ebbe, hogy hát ezekben az afrikai országokban még több nejűség van, hogy hát legalább egy átmeneti időre egy 2-3 feleséget engedélyezzen az egyház. És akkor ugye a professzor, amikor meglátta, akkor mondta, hogy hát ezen a katolikus teológiai fakultáson ezt nem lehet beadni, és akkor kezdhette újra előről. De tulajdonképpen náluk is ez a probléma, egy kameruni barátom volt ott, az mondta, hogy náluk is az van, hogy egy nejűség van, de a feleség hozzájárulásával egy másikat is elvehet aztán utána egy idő múlva. És tulajdonképpen ennek sokszor gazdasági okai is vannak. Aztán a válásnak az engedélyezése, amit mondtam az előbb, hogy az Ószövetségben ez még lehetséges volt, ugye két nézet volt, Szentírás magyarázva, a Sammáj az egy olyan szigorúbb volt, és a Hillel, az pedig lazább. Tehát az egyik az komolyabb okot tételezett föl, hogy a férfi elbocsáthassa a feleségét, a másik az, annak kevesebb is elég volt. De tulajdonképpen azért azt látjuk, hogy ha engedélyezve is volt a válás az Ószövetségben, de azért már az Ószövetségben is a proféták állandóan bírálták azt, mikor valaki elhagyja az ifjúkori feleségét. És főleg azért bírálták, mert a választott nép és Istennek a kapcsolatát is a házassághoz hasonlították. És ez megint egy lépés volt aztán előre, amikor majd az Új Szövetségben világossá válik a monogám házasság. Aztán a másik, hogy az Ószövetségben szintén ilyen időhöz kötött, korhoz kötött volt, hogy azt mondja, hogy a nőtől elvárták a tisztaságot, a házasságig, a férfitól nem. Egyébként Kairóba jártam pár évvel ezelőtt, és ott egy kopt katolikus családnál meg voltunk hívva vacsorára, és ott mondja, a lánya az éppen házasságkötés előtt állt, és mondja az édesapja, hogy itt az a szokás a muszlimok körébe, hogy ha mondjuk egy lány férhez megy, és kiderül, hogy nem volt szűz, amikor férhez ment, akkor visszaküldik a szüleihez, és a saját szülei megölik, hogy ilyen szégyent hozott a családra. És azt mondja, hogy az Afrikának, vagy az Egyiptomnak a délebbi részeibe a kopt keresztények között is ez eléggé általános. Mindahogy az is, hogyha valaki áttér például muszlimból kereszténynek, akkor azt a család tagjai megölik. És jól lehet, a törvény tiltja, de amikor megtudják, hogy ez van a háttérben, akkor behunják a szemüket, és nem szólnak semmit. Aztán a másik, hogy az Ószövetség egyáltalán nem ismerte a szüzességnek az értékét. Ez csak negatív szempontok szerint szerepel az Ószövetségbe. Emlékszem rá, hogy Strasbourgban, a kollégiumban laktam, ott időnként úgy minden este egy nemzetiség vagy egy náció kicsit bemutatta a saját kultúráját, egyházát, és hát többek között Afrikából sok diák volt, és azok is egy ilyen afrikai estet rendeztek, és akkor ugye náluk akkor volt egészen friss az, hogy a gyarmatok felszabadultak, és állandóan arról beszéltek, hogy az autenticitásuk, hogy ugye az európaiságot levetni, ami sokszor szélsőséges, néha nevetséges formákban mutatkozott meg, gondolom azóta ezen már persze túl vannak, és akkor föltette az egyik jelenlévő a kérdést, hogy ha majd az afrikai népek ugye mind önállóak lesznek, és a kultúráik autentikus lesz, tehát az ősi törzsi hagyományaikat viszik tovább, akkor ott Lehet-e szerepe például a házasságról való tudatos lemondásnak, akár a szüzességnek, a szerzetességnek, vagy a latin papságnak? És erre mondta azt, hogy hát bizony, hogy ha a mi hagyományainkat nézzük, akkor abból ott ennek nincs helye. Én azt kérdeztem, hogy én azt elhiszem, hogy ezeknek nincs helye az ő hagyományaikba, de azt is meg szeretném kérdezni, hogy Krisztusnak volt helye a hagyományaikba? Nem volt semmi ott se. Tehát tulajdonképpen érdekes, hogy ezt felejtjük sokszor el, az Ószövetségben van egy szó, az újdonság, ami az Ószövetségnek az egyik könyvében, amelyik úgy meglehetősen pessimista módon beszél a világról, amikor azt mondja, hogy nincs új a nap alatt, minden olyan, mint régen volt, semmi nem változik. És a zsidókhoz írt levélbe ugyancsak ez a görög szó szerepel, ott, amikor az, hogy Jézus újat hozott. Tehát pontosan ezt akarja jelezni, hogy az Ószövetségnek hogy nincs új a nap alatt, ezzel szemben áll az, hogy Krisztus viszont valami egészen újat hozott, és ezzel nekünk számolni kell. Ugyancsak egy néger fiatal pap mondta, hogy amikor őt pappá szentelték, akkor a keresztanyját gratulált neki, és örült neki, és azt mondta, hogy hát nagyon örülök, hogy most te pap lettél, de még jobban örülnék, hogyha a gyerekednek a keresztelőjén lennénk ott. Ugye ez annyira benne van az ő, mondjuk, hagyományaikba, életükbe, hogy tulajdonképpen, mint ahogy a zsidóknál is volt az Ószövetségbe, hogy a gyermek áldásnak a hiánya az egy szégyennek számított, amiért megvetették az embereket. Ugye most pont fordítva van. Aztán a szövetséget már az Ószövetség a házassághoz hasonlítja, a bálványimádás pedig a házasságtöréshez, a hűtlenséghez. És mindent összefoglalva, hogy az Ószövetségnek ez a házasságnak a korhoz kötött elképzelése, ez azt jelenti, úgy lehetne összefoglalni, hogy az Ószövetségben a házasság egy kötelesség volt. Aki erről lemond, az Isten parancsa ellen vét, hogy sokasodjatok és szaporodjatok. Ez annyira így van, hogy az irodalomban egyetlen egy példát ismerünk, egy Ben Azzai nevű rabbit, aki 100 körül halt meg, tehát részben Jézusnak a kortársa lehetett, aki a következőt mondta, hogy lelkem a törvényre függesztem, és ezért nem marad időm a házasságra, a világot majd fönntartják a többiek, tudnilik a család és a leszármazottak alapján. Ugye ez a törvény alatt az egész kinyilatkoztatás, az Ószövetséget is értette, de neki is igazolnia kellett magát a többi rabbi előtt, hogy tulajdonképpen ő, minthogyha Istennek egy törvényét ezzel megszegett volna, és vétett volna ellene Max Türiánnak a szép könyvében, a házasság és cölibátus, abban van ez gyönyörűen leírva. Na most mi volt az oka ennek, hogy ők tulajdonképpen nem tudták elképzelni, vagy csak szégyenként tudták megélni a házasságról való lemondást? Két nagyon fontos oka volt, az egyik az evilági messiás várás. Tulajdonképpen ők arra voltak teljesen beállva, hogy majd egyszer itt a földön jön egy messiási ország, és minél több leszármazotta van valakinek, ugye dicséretként mindig az Ószövetség azt mondja, hogy megérte az unokáinak az unokáit, tehát ez a legnagyobb dolog, hogy majd valamelyik leszármazottján keresztül részese lesz ennek a messiási országnak. És a másik, amit világosan kell látni, hogy az Ószövetségben azért a feltámadásnak, az örök élet hitének a hiánya. Feltámadásról van már szó a Krisztus előtti második századtól, de az se volt általános, a szadduceusok például nem fogadták el. És pontosan ezért mindent ezen a világon tudtak csak elképzelni és elgondolni. És látjuk az Ószövetségi Szentírásban, hogy a gyermek áldás utáni vágy a mi szemünkben a legerköstelebb dolgokra is rávitt asszonyokat. Ószövetséget, ha olvassuk, ezt egyértelműen látjuk. Na most a házasság az új szövetségben. Ugye, amit az előbb már idéztem, a Máté Evangélium 19.1.9-ben van, hogy a tanítványok megkérdezik Jézustól, szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét? És ők azt várták, hogy majd Jézus arra válaszol, hogy több ok kell-e hozzá, vagy kevesebb. És akkor teljesen megdöbbennek, amikor Jézus azt mondja, hogy amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. És erre ellenvetik, hogy hát Mózes megengedte. És akkor mondja Jézus azt, hogy kezdetben, vagyis az Isten tervében nem így volt. És vele, hogy ő eljött, az atya kinyilatkoztatója, a tudatlanság idejének vége lett, a végleges jött el. Vagyis megvalósult az új szövetségben Isten eredeti terve, Véget ért az Ószövetség, ugye Szent Pál mondja, hogy nevelőnk volt Krisztusra, és megkezdődik a végleges, a messiási kor. És amikor ezeket leírják a Máté evangéliumban Jézusnak a szavait, ugye az evangéliumot akkor írják le, amikor már Jézus nem csak meghalt, hanem feltámadt, a tanítványok ennek tanúi, ezt már hirdetik mindenfelé, tehát a feltámadás fényébe emlékeznek vissza Jézusnak a szavaira, és így világos volt számukra, hogy a messiási ország nem e világi realitás. Itt elkezdődik, de nem itt lesz teljessé. A másik pedig, hogy az Isten országa nem földi leszármazással terjed. Tertullianus, az a második századi egyházíró mondta nagyon szellemesen, hogy kereszténynek nem születünk, hanem újjászületünk. Ugye amikor mondják azt, hogy hát valaki generációk óta keresztény családban nőtt fel, és miért olyan, amilyen? Mindenkinek újjá kell születni, és az mindenki számára egy új, tudatos, elkötelezett döntést jelent. Ezért aztán a keresztény házasság az felbonthatatlan. Tehát sem gyermektelenség, sem más ok nem vezethet el a felbontására. A másik, ami következik az új szövetségbe, hogy a házasság mellett a szüzesség is, vagyis az Isten országáért a házasságról való lemondás is egy lehetséges életállapot lesz. Nyilván, amikor Jézus mondja, hogy értem, és az Isten országáért, ezt figyelembe kell venni. Emlékszem, egyszer egy egyetemista Pesten kérdezte tőle, amikor a központi szemináriumban voltam spirituális, hogy őt annyira leköti a tudományokkal való foglalkozás, hogy azon gondolkodik, hívő keresztényként, hogy ő nem köt házasságot, mert arra nincs ideje. Mit szólok hozzá? Mondtam, hogy én ezt nem helyeslem semmiképpen se, mert tulajdonképpen az, hogy ő most tudományokkal foglalkozik, az nagyon szép és nagyon jó dolog, de az bizonyos értelemben egy kicsit eszköz jellegű az emberi méltósághoz, személyhez képest. Most azért mondjuk egy igazi személyes kapcsolatról, házasságról, családról lemondani, hogy ő valami hasznosat produkáljon eszközszerűen, azt én nem nagyon tartom az evangéliummal összeegyeztethetőnek. És a Max Thurian, a tezéi közösségnek a teológusa, aki aztán tudjuk, hogy Nápolyba katolikus pappá szentelték, a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak is tagja volt, ő fogalmazta meg tulajdonképpen ezt, hogy még azért se lenne indokolt például a házasságról való lemondás, mondjuk a papnál, hogy akkor szabadabban tud az emberek szolgálatára lenni, mert még az is kevés lenne, még akkor is az is eszközjellegű lenne. Hanem azért mondja ő, hogy teljesen szabad legyen az Istennel, a Krisztussal való kontemplációba való találkozásra. És abból fakad majd aztán, hogy a többi embernek a szolgálatára is az lehet. Tehát akkor, amikor idáig eljut az új szövetség, akkor világossá válik, hogy a keresztény házasság nem egy kötelesség, hanem egy szabadon választott hivatás, hiszen van más lehetőség is. A házasságot mi katolikusok szentségnek tartjuk, nem katolikus testvéreink pedig szent dolognak, mindenképpen keresztény testvéreink. Tehát tulajdonképpen itt az Efezusi levélre szoktunk hivatkozni, ugye amikor Szent Pál, vagy hát az Efezusi levél írója mondja, hogy nagy titok ez, misztérion, és én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom, szeresse tehát mindegyiktek feleségét, az asszonyok meg tiszteljék férjüket. Mikor az ember először elolvassa, akkor arra gondolunk, hogy ez csak egy ilyen morális buzdítás. De itt nem erről van szó, hanem Jézus korában a rabbik szerették a teremtés történet második fejezetéhez, amelyre itt utalás történik, valamiféle magyarázatot adni. Sokféle ilyen magyarázat volt, és ezt teszi az apostol is, amikor azt mondja, ezt a ökumenikus Bibliának a jegyzetéből írtam ki szó szerint, hogy az apostol, aki megkapta a misztérium kinyilatkoztatását, felfedezi annak egy új oldalát, Krisztusnak és az egyháznak házassági egységét. A házasság hivatása, hogy ezt tükrözze. Nem egyszerűen csak erkölcsi buzdításról van itt szó, hanem a misztérium szívében helyezkedik el, és egy sajátosan keresztény jelentést talál. Most tulajdonképpen mit közvetít számunkra a házasság szentsége? Mindenek előtt a házastársakat egész életükben elkíséri Krisztus, és megszenteli a kölcsönös szeretetüket. Egyszer hallottam egy esküvői predikációban, valaki azt mondta, hogy nézzétek, hát most ugye házasságot köttök, és ez most olyan, mint hogyha ugye van a Balzaknak az a regény, amelyikben, hogy kap valamit, és akkor kívánj valamit, akkor a fele eltűnik, és akkor mindig végén aztán elfogy egészen. Valami ilyesmihez hasonlította, hogy ez mindig oda nyúlhattok, mint egy ilyen zacskóba lévő arany, meg nem tudom mi. Tehát teljesen félreértelmezése a házasság szentségének. Tudik, a házasság szentségében nem arról van szó, hogy valamit kapunk, hanem annak a kegyelme azt jelenti, hogy ott van Krisztus, és a két embernek a kölcsönös szeretetét, az egymás iránti szeretetüket, a gyermekvállalását és nevelését, a családi egyház létrejöttét egész életükön keresztül megszenteli. És ezért is tulajdonképpen az embernek olyan rossz érzése van, amikor egy házasságkötésnél látja azt, hogy olyanok kötnek házasságot, akiknek a hithez igazából semmi köze nincs, hogy akkor tulajdonképpen nem csoda, hogy mondják, hát a templomba kötött, azt ugyanúgy elváltak. Hát előre lehet látni, vagy meg lehet jósolni ilyeneknél. Most mik a következményei a számunkra a házasság szentségének? Mindenképpen a házasságnak az egysége. Aztán itt a hűségre is lehet gondolni. Annak idején a Sihanouk herceget interjúvolták a francia televízióba, és hát ez egy ilyen érdekes figura volt, nem volt százas egészen. És megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye a monogám házasságról. És akkor erre gondolkodik, azt mondja, monogámia, monotónia. Tehát körülbelül ez volt a véleménye. Most nyilvánvaló, hogy a keresztény házasság az a két embernek az egysége, ami azt jelenti, hogy akik házasságot kötnek, tehát egy férfi és egy nő, akkor tulajdonképpen közöttük semminek és senkinek nincs helye. Valaki mondta egyszer nekem, azt mondja, hogy én soha nem csalom meg a feleségemet, de a problémáimat egy más nővel beszélem meg. Ez lehet, hogy fizikailag most még igaz, de előbb-utóbb nem lesz igaz. Tehát ez egy olyan nevetséges dolog. Tulajdonképpen a két ember között semminek és senkinek nem lehet helye. Aztán a másik a felbonthatatlanság. Ugye ott az előbb idézett Mátéi helyén ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy aki elbocsátja a feleségét, és akkor sok helyen így fordítják a Szentírásba, hogy kivéve paráznaság esetét, akkor az házasságot tör. De igazából, hogyha azt a szót megnézzük, ugye a porneia, amit jelen van a Máténál, az egész tradíciót egy Henri Cruzel nevű francia jezsuita egy vastag kötetet írt ennek a helynek a magyarázatáról az első 300-ba, és azt mondja, hogy itt egyáltalán nem így kellene fordítani, hogy kivéve paráznaság esetét, hanem itt arról van szó, hogy ha valami olyan kapcsolatról van szó, ami eleve nem törvényes. Ott nem csak, hogy lehet, hanem hogy kell is, hogy elbocsássa. Aztán a harmadik, a házassági szeretetnek a hűsége. Ez is nyilván, hogy nem lehet időleges. Ahogy az előbb említettem, nem lehet az, hogy igen, lényegében ugye összetartozunk, de azért mással beszélem meg a problémáimat. Nagyon szellemes mondás azért a kis herceg írójától, hogy az összehasonlítás megöli a szerelmet. És nagyon ugyancsak egy szellemes megjegyzést olvastam ezzel kapcsolatban, hogy a keresztény nem azt mondja, hogy a feleségem a legkedvesebb feleség, mert legkedvesebb feleség a háremben van. Van sok, és ez a legkedvesebb. Hanem a keresztény ember számára az egyetlen. És érdekes megnézni, hogy ez a mai világ pontosan ezt üldözi, ezt nem bírja elfogadni, mert amikor az egyetlenről van szó, akkor abban megérzi egy kicsit az abszolútnak a jelenlétét, vagyis Istenét. Nem véletlen, hogy például a francia forradalom két dolgot rendelt el, Mihály uralomra jutott. Az egyik megtiltotta az egész életre szóló szerzetesi örökfogadalmakat, az abszolútot. És a másik bevezette a válást, hogy ott is az abszolút szűnjön meg. És mondjuk a szentségi házasságnak a következménye még csak, hogy hozzáteszem, hogy a nyitotta az élet továbbadására. Most igazából egy-két erkölcsi kérdést is szeretnék fölvetni. Azt szokták mondani, hogy az egyház valamiképpen testellenes. Nagyon érdekes ez a megjegyzés, hiszen tulajdonképpen ma már a nyugati világban majdnem az egyház az egyetlen, amelyik tudatosan vállalja azt, hogy az ember a test és lélek egysége. Ez egy francia akadémikus mondta nagyon szellemesen, hogy mivel van testem, azért föláldozhatom másokért, odaadhatom. De mivel a testem én magam vagyok, azért önmagamat adhatom oda egy másiknak. Tehát tulajdonképpen, amikor már erkölcsi kérdésekről vitatkoznak, akkor nagyon sokszor pontosan az egyház az, amelyik még vallja azt, hogy igenis az embernek a teste az ő lényeges része, az ő maga. Tehát nem lehet szétválasztani. És egyébként is, hogyha mondjuk ezeket a tabukat próbálják magyarázni, az ember egy kicsit úgy visszatekint, akkor látja, hogy az Ószövetségben semmiféle ilyen tabu nincs. Az Ószövetség nyíltan beszél mindenről, ami az élethez, az élet továbbadásához tartozik, és benne semmi ilyen mondjuk tabuképződés nincs. Új Szövetségben se. Ugye amikor olvassuk az evangéliumban, hogy egy nő fölkiált, mikor Jézus beszél, és azt mondja, hogy boldog a méh, amelyik téged hordozott, és az emlő, amelyet szoptál. Még mi éveink között még sokan úgy pislognak ilyenkor, hogy hát ilyet hogy lehet mondani, de ez a legtermészetesebb volt. És még hogyha az egyház történetét nézzük, és én Veszprémi egyházmegyés voltam, mielőtt Győrbe kerültem, Veszprémben van egy nagyon szép egyházművészeti múzeum, összeszedték a régi szobrokat, képeket, amit még lehetett templompadláson itt-ott találni, és többek között ott van egy nagyon szép szobor, amik Szűz Máriát áldott állapotban lévő nőnek ábrázolja, az a közepén egy nagy kör, rajta sugarak jönnek ki, és akkor IHS, hogy Jézust hordozza. Ott volt az oltáron, előtte imádkoztak. Tehát egyáltalán, és akkor honnan jönnek a tabuk? Én azt hiszem, hogy ezek a tabuk tulajdonképpen a felvilágosodás francia forradalom korából erednek. Tudnék, melyik az a három tabu, ami a nyugati világban jelen van? Az egyik a pénz. Mikor családok meghívtak bennünket, hogy a Strasbourgban tanuló egyetemisták hát ismerkedjenek az ottani családok életével is, akkor előre figyelmeztettek bennünket, hogy véletlenül se kérdezzük meg, hogy mennyit keresnek. Mert az egy olyan tabu, hogy valaki azt megkérdezi, az nem bűn, hanem ahogy a francia mondja, az egy gaff, az egy hiba, amit nem lehet lemosni. A bűn meg lehet bánni, de... Tehát ez az egyik a pénz. Mert a polgári társadalom a pénzről ugye tisztességesen nem beszél, de utána szerzett, ahogy tudott. A másik ilyen a halál. Hát ugye ezért kifejezést használnak rá, az, hogy meghalt, az olyan durva mondani, hanem azt valahogy körül kell írni. Nagyon sok helyen a halottas kocsi is kívülről úgy néz ki, hogy ne lehessen észrevenni, hogy ez az. A templomban ott megvan a szentmise, de már a temetőben nem megy ki még a pap se, még sokszor még a hozzátartozók se egészen közel, mert a liberális polgári társadalom gyermeke már fél a halálra gondolni. Ugye a középkorban még imádkoztak naponta a jó halál kegyelméért. És amitől fél valaki, arra nem gondol. És a harmadik a szexualitás, a tabuk között. Az is tulajdonképpen ide megy vissza, mert középkorban ez még nem volt. Pontosan azért, mert ahogy szokták mondani, hogy úri társaságban ugye nem illik erről beszélni tisztességesen, de aztán nem tisztességesen baráti körben ott viszont bármit lehet csinálni. És azt hiszem, hogy ezekkel a tabukkal igazából a kereszténységet nem lehet vádolni, mert a mi hitünk és a mi meggyőződésünk alapján ezeknek a tabuknak nincs semmi jelentősége, sőt, ezeket mindenképpen el kell kerülni. Ugye, emlékszem rá, hogy többször láttam, de még most is az új ember vagy a keresztény életben meghirdettek valami kurzust, házasságra előkészítőt, ezzel a fölszólítással azt mondja, tisztán a házasságig, hűen a sírig. Mi következik ebből? Tehát akkor a házassági kapcsolat az már nem tiszta. Tehát ez egy teljesen téves megfogalmazás. Nyilvánvaló, hogy a tisztaság, a lelki és egyéb oldalait most nem nézve, csak a testi oldalát vonatkozását nézve, az emberi szexualitásnak az igazság szerint való élése. Házassági előkészület idejében egészen más, házasságban is más, és annak is más, aki teljesen lemond erről az Isten országáért. De ez mindegyik a tisztaságnak a része. Tehát nem lehet azt mondani, hogy tisztán az oltárig, és aztán hűen a sírig, mint hogyha az már nem volna tisztaság. Persze, most a II. Vatikáni Zsinat is a Gaudium et Spes nyilatkozatában nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy tulajdonképpen, amikor két ember, egy férfi és egy nő elkötelezik magukat egymás mellett a házasság szentségében, akkor az azt jelenti, hogy teljesen egymásnak adják önmagukat, és a franciák használják el azt a kifejezést, hogy különféle langázsok, nyelvezetek vannak. Nyilván ebbe megvan a gondolatoknak, a gondoknak az egysége, hogy mindent együtt beszélnek meg, de megvan a testnek az egysége, az is egy nyelvezet, ami tulajdonképpen szent, sőt, hát az egyház fogalmazza meg pontosan azt, mivel a házasság szentség, éppen ezért a házastársi kapcsolatok minden szinten nem csak hogy nem rosszak, hanem nem csak az egymás iránti szeretetet, hanem azon keresztül az Istennel való kapcsolatot is növelik és segítik. Persze ezek után aztán meg lehetne kérdezni, hogy akkor mit jelent az, amikor a Szentírásban számtalan szó szerepel, imakönyvekben is, hogy ne paráználkodjál. Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy abból kiindulva lehet megérteni, hogy az, amikor két elkötelezett ember Krisztus kegyelmével, segítségével támogatva házasságot köt, akkor tulajdonképpen az ő kettőjüknek az egysége az igazság vonalán van, mert tényleg egymásnak adják önmagukat. Na de az embernek sajnos megvan az a képessége, hogy tud hazudni is. Például a nyelvünk arra van, hogy ki tudjuk mondani a gondolatainkat, de tudunk hazudni is. És ugyanígy annak a külsőségeit meg lehet valósítani, ami a házassági egységnek a teljességét jelenti, akkor is, hogyha nincs meg ez a teljes elkötelezettség. Cselekedetben kifejezett hazugság. Amikor tárgyá válik a másik egy eszközzé, mint a Szabó Lőrincnek az egyik versében, hogy alkalom voltál, hogy boldog legyek. Ugye, hát a másik akkor az mi? Egy alkalom. És most még ugye aztán ezt a részt befejezném. Mikor a vietnámi háború véget ért, akkor a vietnámi elnök, meg az amerikai külügyminiszter megkapta a béke Nobel-díjat. Akkor én pont kint tanultam, és akkor fiatalok föl voltak háborodva, hogy akkor el kell kezdeni egy háborút, hosszú évekig írtani mindenkit, és akkor a végén, mikor befejezik, akkor béke Nobel-díjat kapnak. Ezért aztán létrehozták a vad béke Nobel-díjat, a Prix Nobel Sauvage, és több pénz összegyűlt, mint amennyi az igazi Nobel békedíjra, és az első alkalommal a Helder Kamara érsek kapta ezt meg, aki brazil érsek volt, és tudjuk, hogy a szegények mellett ott kiállt a nagybirtokosokkal és egyebekkel szemben, és ő ott volt Franciaországban, és a tévébe kérdezték. Hát az újságírók persze nagy vették körül, nagy lelkesedéssel, és hát ismerjük a sajtó fizionómiáját, ugye kérdezgették, és hát ő válaszolt is. De pont akkor jelent meg a 6. Pál pápának a cölibátusról szóló enciklikája. Na, hát nem érdekelte őket a szegények melletti kiállása, meg minden igazába. Rögtön azt kérdezték tőle, valami 3-4-en is, hogy egyet érte a 6. Pálnak ezzel az enciklikájával. És a Helder Kamara, ugye általában ezek a brazíliaiak, ugye portugál anyanyelvű, ezek nem tudnak megtanulni franciául, tehát rettetesen érthetetlenül beszélt, nyugodtan, lassan, és akkor úgy válaszolt, az újságírók ott álltak valami 30-40-en, és mondja, hogy csodálatos dolog a házasság. Azt mondja, hát én mindig meg vagyok hatódva, amikor esketek fiatalokat, mikor látom, hogy gyermeket váró édesanyja van, hogy az élet megy tovább, meg minden, és ezt hosszan-hosszan ecsetelgette, ilyen szép lassan. És ez egyre idegesebbek lettek ezek az újságírók, hogy hát nem erre voltak kíváncsiak, és akkor utána azt mondja, ami meg az önök kérdését illeti, én más utat választottam. És ezzel tulajdonképpen le voltak lőve. Most egy-két dolgot szeretnék mondani azért a másik hivatásról is, ugye, amelyik szerepelt itt mindjárt az elején is. Tehát a házasság mind élethivatás, a másik pedig a papi hivatásról. Szent Márknak a könyvében olvassuk, hogy Jézus fölment a hegyre, magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzámentek. 12-t rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, és elküldje őket hirdetni az igét. A meghívás a papságra ma is így történik. Jézus az, aki hív. Ma is hív pont annyit, amennyire szüksége van. Se többet, se kevesebbet. Ahogy hallottuk, hívta azokat, akiket akart. Vagyis a hívás magától Jézustól jön ma is. Ezt nem lehet erőltetni, emberi szempontok alapján választani, nem lehet kiprovokálni sem. Volt egy neves spanyol író, gondolkodó, Miguel de Unamuno, 1888-ban írja le, visszaemlékezve a pár évvel ezelőtt történt eseményre. Ugye egy fiatal fiú volt, aki rendkívül tehetséges, már gimnazista korában görögül olvasta az Új Szövetséget, ott volt a Szentmisén, és minden reggel áldozott, és ott a szomszéd lányiskolában lévő lányok is ott jártak, és úgy egyet úgy már egy kinézett magának, persze odáig nem jutottak el, hogy megszólította volna. Csak úgy magába úgy gondolkodott már rajta, hogy majd valamikor. És akkor is voltak ilyen mániák, ugye, akik szerették volna az Úristen befolyásolni, mint ahogy ma is előfordul, hogy kinyitni találomszerűen a Szentírást, oda bökni, hogy majd ezzel üzen az Úr Jézus, ugye, tehát ez... És ő is ezt csinálta, mielőtt áldozás előtt volt, oda bökte az ujját, és azt olvassa a görög Szentírásba, add el mindenedet és kövess engem. És megdöbbent, hogy hát most akkor én hát pap legyek, hát akkor mi lesz a házassággal, meg nem tudom mivel. És akkor, hát akkor hazament, akkor nem foglalkozott vele egy ideig, de az otthon mégis nyugtalanította, és a következő volt, hogy még egyszer kinyitotta a Szentírást, odabökte az ujját, és azt olvasta, hogy megmondtam már nektek egyszer, miért kérdeztek még egyszer. Ugye ez a János evangéliumban van, amikor a vakot kérdezik a vakon született meggyógyítását, és azt mondja, hogy még most is megremegek a bensőmbe, amikor eszembe jut ez, és valóban megdöbbentő, és a Miguel de Unamunónak az egész életében emlékezett rá. Volt, aki úgy értelmezte, hogy élete, hite, későbbi nehézségeit, az, hogy elutasította a hívást, én mégis nem ezt mondanám, ugyanis ilyen módon nem szabad provokálni az Isten. De akkor hogyan hív Jézus? Hogyan jöhet rá egy fiatal, hogy őt Krisztus a papságra hívta? Az egyház tanítása szerint annak a fiúnak van papi hivatása, aki egyrészt keresztény módon él, hitét gyakorolja, úgy látja, hogy szívesen vállalkozna arra, amit a papi hivatás jelent. De az elhatározása akkor válik hiteles meghívása, amikor az egyház ezt elfogadja. Miután megvizsgálta és látja benne a hivatás kritériumait, mondjuk a püspök felveszi a kispapjai közé. Hogyan alakul ki egy fiatalba ez az elhatározás, hogy ezt én is szívesen csinálnám? Ebben mindenek előtt ott van a keresztény család. Persze ez lehet negatív is, pozitív is. Egyszer az egyik faluba bérmálás után az egyházközségi tagokkal beszélgettem, és akkor mondja az egyik egyházközségi tag, hogy hát a fiam a bencésekhez járt, aztán gondolkodott azon, hogy pap legyen, és akkor így megdörzsölt erőmmel a kezdet, hogy de hála Isten, sikerült lebeszélni. Tehát ez az egyik oldal. A másik ugye a Francia Kommuniónak a szerkesztő bizottságában van benne a Vető Miklós professzor, Magyarországról ment ki, ott filozófiát tanít, és ő neki az egyik fia pap lett. És akkor kérdezték az egyetemi professzor társai, ami ott is azért, hogy meglepő, hogy hát mit, hát hogy a fia pap lett. És akkor ő azt mondta, hogy csodálatos dolog egy pap apjának lenni. Tehát nyilvánvaló, hogy egész más az a légkör, amiből valaki innen el tud indulni. Második János Pál pápa is arról beszélt, hogy minden papi hivatás mögött ott van egy vagy több jó papnak a példája. Mindez mutatja, hogy a papi hivatásokért mindnyájan felelősek vagyunk. Család, közösség, papok. Ugyanis a hívást nem mi adjuk. Aki hív, az ma is Krisztus, de segíthetünk abban, hogy egy fiatal felismerje a hivatást. Hivatás felismerése ritkán rendkívüli vagy csodálatos. Második János Pál pápa írta, hogy amikor leérettségizett, a köztiszteletben álló Stefan Sapieha a krakói herceg érseknek bemutatták, nagyon kemény ellenálló volt ugye a hitleri időkben, és megkérdezte a Sapieha, hogy milyen fakultáson tanul tovább. A hitoktatója válaszolt helyette, hogy lengyel filológiát fog tanulni. Az érsek megjegyezte, kár, hogy nem teológiát. Hívő volt, elkötelezett, Karol Wojtyla, de még nem ért meg erre a hivatásra akkor. Majd így emlékezett a folytatásra, mély hálával tartozom több papnak, de egynek különösen. A gyóntatón volt, valamint ő volt az, aki a megfelelő pillanatban így szólt hozzám, Krisztus papjának hív téged. És ebben a lelkes hívő fiatalban elindult a hivatás felismerése. André Frossardnak az interjús kötetben következőt vallotta erről, és eljött egy nap, amikor teljes bizonyossággal tudtam, hogy az én életem nem az emberi szerelemben fog kiteljesedni. Végül egy mindenkinél más érési folyamat után a fiatal eljut a döntésig. De amíg idáig eljut, átéri a kétségeket, akár a félelmet is a felelősségtől. Talán egyszer-kétszer megpróbál menekülni is Isten és hívás elől, de végül is eljut a döntésig. Második János Pál írta, az én papi hivatásom története, Isten az, aki ismeri. A legmélyebb szintjén minden papi hivatás egy nagy titok, egy olyan ajándék, ami végtelenül felülmúlja az embert. Mi papok mindnyájan megtapasztaljuk ezt világosan egész életünkben. Ez ajándék nagysága előtt érezzük, hogy mennyire gyengék vagyunk. Mikor valaki elfogadja az ajándékot, dönt erről, világosan érzi a méltatlanságát és gyöngeségét. A Szent Pál írja, hogy szent hivatásra meghívott minket nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet Jézus Krisztusban örök idők óta nekünk ajándékozott. Viszont a hívás elfogadása, a mellette való döntés Isten megerősítő kegyelmét adja. Szent Pál, ahogy írja a római börtönéből, amikor a szabadulásnak már minden remény elveszett, mély meggyőződéssel, tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne. Elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megőrizze. A meghívott mellette át szülők, hívő közösség, papság, vagyis az egész felelős egyház ott áll, hogy egy fiatal meghallja Krisztus hívását, és arra szabadon igent mondjon. Mert a hívást, a hivatást el is lehet játszani. De én még nem találkoztam olyannal, aki ezt sérülés nélkül meg tudta volna tenni. Sok szép igazi példaképet adott az Úristen a mikorunkban is. Gondolhatunk csak például Damián atyára, a leprásoknak az apostolára, akit nemrégen avattak boldoggá, általunk is ismert Kolbe atyára, lengyel Popjeluskóra, vagy Newman Biborosra, akit most a Szent Atya Angliában avatott boldoggá, nem megfeledkezve a magyarokról sem, gondolok itt Apor püspök úrra, Győriként, vagy Márton Áronra és másokra. A szovjet uralom idején, II. Világháború után sztalinista rezsim sok németet deportált kényszermunkára az Uralhegységbe. Nyomorúságos kunyhókba laktak a város egyik gettójába, volt köztük körülbelül 1000 német katolikus is. Néha titokba jött hozzájuk egy pap, hogy a szentséget kiszolgáltassa nekik, de ezzel életét kockáztatta. Ezek között volt egy Alexei Staritsky atya is, egy ukrán-görög katolikus pap, aki a latin ritus szerint is végezte a szentmisét a németek, ugye ezek római katolikusok voltak. Vértanúként halt meg 1963-ban Karaganda közelében. 2001-ben II. János Pál avatta boldoggá. A jelenlegi karagandai segédpüspök Atanázius Schneider mondta róla, a olasz televízióban láttam, de az ott a magyarul is megjelent könyvben is, hogy édesanyja és egy másik asszony hogy segítettek egyszer menekülni a titkos rendőrök elől neki, ami sikerült akkor, végül elfogták, és a dolinkai koncentrációs táborba vitték, ahol a börtönbe a szenvedések miatt meghalt. Egy másik, aki egy szintén kortárs példa, aki csodálatos hatással volt ma az egész világon, François Xavier Nguyen Van Thuan bíboros, egy vietnámi püspök, akit a Szent Péter bazilikába temettek el, és II. János Pál mondta róla, hogy egy szentet temettünk. Beszédében meg is emlékezett róla, érdekes az életrajza most megjelent már, mikor pappá szentelték 53-ban, talán egy fél évig volt káplán, és utána azt mondták, hogy olyan előre haladott tüdőbaja van, hogy rövid idő van már csak hátra. És akkor elvitték a Szajgoni kórházba, aztán megvizsgálták, meg volt a röntgen, és jött hozzá az orvos, olyan zavarodottan gondolta, hogy na most fogja megmondani, hogy hát nincs sok már hátra. És azt mondja, hogy az orvos nem azt mondta, hanem azt, hogy nyugodtan hazamehet, a vizsgálat kimutatta, hogy semmi nincs a tüdején. Pedig előtte többszörösen is megvizsgálták. És akkor azt mondja, megértettem, hogy Istennek még terve van velem. És amikor Dél-Vietnámot is elfoglalták a kommunisták, börtönbe vetették, 13 évig magánzárkába volt, és ott a magánzárkába becsempészett ilyen naptár hátuljára, WC papírra, meg egyebekre írta le a reflexióit, amit kicsempésztek, és nyugaton megjelentek könyvformában, utána még jobban megszigorították az őrzését, mégpedig azzal a címmel, hogy a reménység útja. És millióknak adott erőt az ő ottani tartózkodása alatt, és semmilyen ilyen kétségbeesés vagy keserűség nem volt benne, mert tudta, hogy amit tesz, azzal mindig tud használni. Tehát szent és vértanú papok seregének vagyunk a kortársai, nem is szól azokról a névtelen Hős papokról, akik feltűnés nélkül, de odaadással és hűséggel végezték és végzik a küldetésüket. Tulajdonképpen a végén szeretnék egy kis rövid részt felolvasni, és ez nyilván, hogy miután a papi hivatásban mindenkinek megvan a felelőssége, de nekünk papoknak is megvan természetesen, és mivel vannak itt egyetemi lelkészek, és gondolom hozzájuk is lehet szólni akkor valamit. A Párizs környékén úgy szokták mondani a Szentőr rúzs, tehát a vörös sál vagy öv, ami körülveszi Párizst, ugye ott a többnyire kommunista negyedek voltak, most már kevésbé persze. Annak volt az igazi világi apostola egy hölgy, Madeleine Döbrel. A boldog avatását elindították már, aki egy elmélkedést írt arról, hogy milyen papot vár az Isten népe. És ez rendkívül érdekes, ebből szeretnék felolvasni. Egy igazi papnak a hiánya valakinek az életében egy nagy fájdalom. A legnagyobb ajándék, a legnagyobb szeretet, amit valaki adhat, az egy pap, aki valóban az. Mikor a laikus hívők találkoznak egy olyan pappal, aki megértette őket, belépett az életükbe, aki megértette nehézségeiket, az sosem felejtik el. Azzal a feltétellel azonban, hogyha be is lépett a mi életünkbe, azért ne éljen teljesen úgy, mint mi. Valamikor a papok kiskorúaknak tekintették a híveket, ma egyesek átesve a másik oldalra haverokká váltak. Mi azt szeretnénk, ha atyák maradnának. Azt szeretnénk látni a papban, hogy Isten embere ő. Jó lehet köztünk él, de mindig kell, hogy máshonnan jött maradjon. Mik a jelei ennek az isteni jelenlétnek, amit várunk a papban? Az imádság. Vannak papok, akiket sose látunk imádkozni. Az öröm. Mennyi az elfoglalt, aggodalmaskodó pap? Az erő. A pap legyen olyan, aki állja a sarat. A szabadság. Szeretnénk minden formulától és előítélettől szabadnak látni. Az önzetlenség. Néha úgy érezzük, hogy felhasznál minket ahelyett, hogy segítene teljesíteni hivatásunkat. A diszkréció. Legyen az, aki tud hallgatni. Elvesztjük a bizalmunkat abban, aki túl bizalmaskodó. Az igazság. Legyen az az ember, aki mindig igazat mond. A szegénység. Aki szabad a pénzzel szemben, és aki érzékeny a szegények iránt. Végül az egyházias érzék. Ne beszéljen soha könnyelműen az egyházról, mint a kívülállók. Egy gyereket azonnal megítélnek, aki édesanyját megítéli. Egy igazi pap hiánya valakinek az életében az egy megnevezhetetlen nyomorúság. Viszont egy pap, aki valóban az, a legnagyobb ajándék Isten népe számára. Köszönöm a figyelmet.
Szépen köszönjük Püspök atyának az előadását, és akinek most kérdése van, az hangosan tegye föl. Nyugodtan, bátran lehet kérdezni.
Tessék! Igen, hát én azt hiszem, hogy az, amit én oknak említettem, hogy miért alakultak ki, mindig is voltak tabuk persze, de hogy ez ilyen nagy mértékben miért alakult ki, az pontosan amikor a keresztény hitnek a gyöngülése kezdődött el. És mivel ez a gyöngülés és keresztény hitnek a visszaszorulása sok területéről az életnek, ez azóta csak folytatódott, tehát nyilván ezek a tabuképződések is csak folytatódnak. és mindig erősebbek, és lesznek új tabuk is nyilván, mert sok minden dolog van, amiről nem illik, ahogy szokták mondani, ilyen úri társaságban beszélni. Tessék!
Úgy tűnik, mintha a papi hivatás megfogalmazása nem is teljes mértékben, de mintha egyenlő lenne a cölibátus hivatásával. Ebben a helyzetben mit tehetnek, vagy hogyan láthatjuk például a katolikus papoknak a hivatását, ahol bár választhatják a cölibátust, de a gyakorlat azt mutatja, hogy sokan választanak. Hogyan élheti, vagy hogyan éli meg akkor a görög katolikus pap a papi hivatást, mert felekül úgy tűn nekem, hogy ez picit milyen cölibátusokmányából vezet.
Hát gondolom, hogy aki görög katolikus papnak jelentkezik, az, és azzal a szándékkal, hogy ön őspap szeretne lenni, nyilván ez is a környezet is azért hát bizonyos mértékig meghatározza az embernek a döntését, mert azért abszolút szabadok nem vagyunk. Ő azzal a elkötelezettséggel, szabadsággal, amit ezzel együtt jelent, azt adja oda Krisztusnak kezdettől fogva. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az az ok, ami miatt az egyház ezt tudomásul veszi és természetesnek tartja. Ugyanakkor azt is mondjuk a nyugati gyakorlat, az nem egyszerűen csak fegyelmi, egyház fegyelmi gyakorlat. Még a Ratzinger bíboros mondta annak idején, hogy ha fakultatívvá tennék a cölibátus vállalását a papságnál, azt mondja, akkor rövid időn belül vagy teljesen megszűnne, mint a protestantizmusba, vagy visszaszorulna a szerzetességbe, mint az ortodoxiába. Azt mondja, ezután föl lehet tenni a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen a törvény tartja fönn. Azt mondja, nem. Hanem a törvény fogalmazza meg az egyháznak azt a meggyőződését, hogy ezt fontosnak tartja. Abban a pillanatban, hogyha ez fakultatív lenne, akkor a hobbi szintjére degradálódna, és egyszerűen nem, mert nyilván, hogy valaki nem azért választja fiatal korában, mint a házasságot nem tudta volna elképzelni. Mert ha azt nem tudna elképzelni, akkor más bajok vannak. És nem más rófra jár az agya senkinek se, aki a papságot vállalja, hanem pontosan azért, mert hogyha az egyház azt mondja, hogy ez ennyire belsőleg megfelelő és alkalmas mondjuk a papi szolgálathoz, akkor hogyha valaki azt mondja, hogy erre vállalkozom, akkor miért ne vállalnám? És amikor Jézus azt mondja, hogy aki föl tudja fogni, fogja föl. Hogyha bárki is föl tudja fogni a világon, akkor nem elsősorban annak kell tudni felfogni, akinek az egész élete az lesz, hogy nem a földi életnek a különféle területein fog valamit alkotni, hanem egyszerűen Krisztusnak a küldetését akarja folytatni. Úgyhogy mondjuk az egyház tulajdonképpen újra a Rómával egyesült keletieknél, tehát görög katolikusoknál elfogadta ezt a realitást, nem mindegyik egyház, nem például a indiai malabárok, malankárok, azoknál ez nincsen, de itt Közép-Európában mindenképpen van, és ezt természetesen mi is elfogadjuk, és ugyanon tisztelettel nézünk rá, mert az is egy mellékvágány, mikor valaki azt kérdezi, hogy mi a nagyobb áldozat. Két házas ember áldozatát se lehet összehasonlítani, meg két cölibátusbeli papnak az áldozatát se lehet összehasonlítani. Nem az érdekes, hogy mi a nehezebb, hanem hogy mire hívott meg Krisztus. És hogyha valaki ezt az utat választotta a görög katolikusként, akkor számára az az a lehetőség, amiért majd egyszer számolni vagy fellennie kell. A latin szertartású papnak pedig ezért. Tessék.
Hogyha az ember arra hívja Isten, hogy családot alapítson, akkor azt ugyanúgy lehet érezni, mint amikor mondjuk papnak hívja az embert.
Hát én azt hiszem, hogy mind ahogy a papi hivatásnál is mondtam, hogy ez nagyon ritkán rendkívüli. Tehát az, hogy mind a Saulnak a damaszkuszi úton, hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem kellene hezitálni rajta. És amikor említettem azt, hogy Krisztus ma is hív, és pontosan annyit hív, amennyire szükség van, egyel se többet, és egyel se kevesebbet. Akkor miért vagyunk olyan kevesen? Hát azért, mert nem közvetlenül az égből szól ez a hang csodás módon, hanem hív a családon keresztül, de hogyha ott nincs hit, akkor ez a hívás ez nem ér el oda. Hív az egyházi közösségen keresztül, hogyha csak veszekedés lát semmi mást, akkor megint nem jut el hozzá. Hív a papságon keresztül, de hogyha pont egy olyan pappal találkozik bal szerencsére, aki inkább ellenpropaganda, akkor megint nem jut el hozzá. Tehát ezért mondom, hogy mindnyájan felelősek vagyunk, és tulajdonképpen az, hogy valaki azt mondja, hogy a hívőként persze, hogy ezt én szívesen csinálnám, és az egyház is elfogadja, tehát alkalmas rá, az elég ahhoz, hogy egyfajta bizonyossága legyen. Ugyanúgy a házasságnál is. Hát, hogyha valaki azt magát ebbe a helyzetbe el tudja képzelni, azt úgy érzi, hogy ez számára megfelelő, és semmi ellenvetése vagy érve nincsen, akkor nyugodt lehet, hogy ezen az úton kell elindulnia.
Tessék. Püspök, hogyha hogy látja a liberálisabb felfogás, hogy többször lehessen házasságot kötni, az mikor fogja valami fölismerni, hogy az 5.-6. próbálkozás is kudarcos azzal szemben, amikor valaki egy komoly elhatározást tesz. Tehát van ilyen fajta, hogy mondjam, felismerés, hogy ez mégsem biztos, hogy a jó út, hogy próbáljuk újra.
Hát igazából azt hiszem, hogy itt pontosan az előtt állunk, annak a tipikus esete előtt, hogy szokták mondani, hogy az más kárán tanul az okos, de az ember általában nem okos. Tehát amikor rájön valaki, akkor már sokszor késő. Mondjuk olyan szakemberek, mint ugye a Kopp Mária, akiknek most egy vastag könyve jelent meg így a házasság-család kapcsolatokról, és rengeteg adattal támasztanak alá sok mindent, hogyha valaki ezt elolvassa, akkor az látja, de hát sajnos ugye az ember azért úgy van, hogy különösen mondjuk még a házasságnál talán kevésbé, mert arra azért egy bizonyos döntés kell, de amikor csak egyszerűen elkezdődnek együttélések, meg egyebek, ottan nem nagyon gondolják végig annak a következményeit, és mire már végig gondolnák, addigra késő lenne. Tehát ez is a feladatunk. Itt kérdezték a tévések az előadás előtt, hogy hát miért tartom fontosnak a családról, házasságról beszélni. Én mondtam, hogy azt szeretném érzékeltetni, hogy amikor mi a keresztény családról, házasságról, annak az erkölcsi oldaláról beszélünk, hogy akkor az világos legyen mindenki előtt, hogy ez nem egy speciális keresztény belső ilyen szabályozás, hanem hogy egyszerűen a kereszténység mondja ki az embernek a valóságát. És pontosan a mai világnál nem az a probléma, hogy keresztény ellenes csak, hanem hogy ember ellenes. Tehát, hogy talán azért is üldözik Európába a kereszténységet, mert most már a kereszténység az utolsó bástya, amelyik még kiáll az emberi méltóság mellett, a házasság mellett, a önzetlen szeretet vagy szerelem mellett, és azért szeretnék mindenképpen eltüntetni. A Szent Atyának ebben az interjús kötetében most jelent meg, mondja, hogy tulajdonképpen az a probléma, hogy az egyház, amikor jelen van, amikor tanúságot tesznek hívei, papjai, házasok, akkor valójában azért bosszantja a liberális világot, mert szerintük ennek már nem volna szabad létezni. És azzal, hogy vagyunk, azzal mindig egy kicsit úgy zavarjuk őket, a lelkiismeretüket is persze. Úgyhogy hát elég volt látni a televízióban a strasbourgi európai parlamentnek a vitáját. Az ember úgy megállapította, hogy egy jobb vidéki kocsmába berugottak, intelligensebben beszélnek. Tessék! Hát igazából mondjuk az egyház azt mondja, hogy az érvényesen megkötött házasságot nem lehet felbontani, ez nem tőlünk ered, ez Krisztustól, viszont ugyanakkor arra van lehetőség, ugye én arra itt külön nem tértem ki, de ugye nyilvánvaló, hogy vannak feltételei annak, hogy a házasság érvényes legyen. Tehát például valakit úgy kényszerítenek, ami ma már azért ritkábban fordul elő, vagy pedig úgy köt házasságot, hogy a másik egy lényeges dologba becsapta őt, tehát nem árult el valamit, vagy van egy olyan is, hogy valakinek a betegsége miatt alkalmatlan arra, hogy házasságra lépjen, nem csak biológiailag, hanem pszichésen is. Tehát, hogyha utólag bizonyítani lehet, hogy bizonyos feltételek nem teljesültek, amikor megkötötték az egyházi házasságot, akkor az egyházi bíróság azt mondja ki, hogy ez a házasság tulajdonképpen sose jött létre. Tehát erre van lehetőség, csak ugye sokan, ugye, amikor elválnak, akkor mindjárt jelentkeznek a püspökségen, hogy jó atyák már küldik őket, hogy majd ott elrendezik. De hát azzal, hogy egyszer csak gondolt egyet valaki és elvált, attól még az előző házasság az nem lesz érvénytelenné. De vannak tényleg olyan esetek, amikor bizonyítani lehet, hogy kezdettől fogva érvénytelen volt. Tessék.
Az is feltétele az érvényes házasságnak, hogy két felhívő legyen?
Az nem feltétele. Nem feltétele. Ugye a Szent Pál is mondja, hogy ugye voltak pogányok, akik közül az egyik keresztény lett, és mondja, hogy hát azért, ha a másik hajlandó továbbra is együtt élni vele, akkor maradjanak együtt. Hát, ha majd talán meg tudja téríteni. De hogyha az a pogány az azzal, hogy a házastársa keresztény lett, nem akar vele együtt élni, akkor mehet. Akkor, mert ugye a szentségi házasság az két megkeresztelt között jön létre. És ez a kezdet kezdetén volt, ugye ez a privilegium paulinum, hogy Szent Pál fogalmazta meg. Tessék.
Na, szeretném megkérdezni, mi a véleménye a vegyes házasságról? Van egy ismerősöm, ahol a vegyes házasságban él, és most például problémaként merült fel, hogy a gyerekeket milyen módon neveljék. Ugye a katolikusok elvárják, hogy katolikus módon neveljék a gyerekét. Hogy mi a véleménye erről?
Igen, egyszer erről beszélgettünk egy fiatalasszonynal, és a következőt mondta nekem, hogy azt mondja, hogy jó, hogy tudomásul veszi, hogy van vegyes házasság, azt mondja, de én nem tudnám elképzelni, hogy olyannal éljem le az életemet, akivel a leglényegesebb dolgokban nem értünk egyet. Mert számomra ez a leglényegesebb. Most nyilván, hogy tehát egy katolikus és egy nem katolikus keresztény között lehetséges szentségi házasság, mert ugye mind a kettő meg van keresztelve, és az egyház azt kéri, hogy a katolikus fél azt tegyen tanúságot a hitéről, és tegyen meg mindent, hogy lehetőség szerint a gyerekei katolikusok legyenek, megkeresztelve és nevelve is. De azért az is ott van mögötte, és ezzel számol az egyház, hogyha a másik is hívő és gyakorolja a vallását, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megvalósítani azt, hogy minden gyerek katolikus legyen, és a házasság szentségének az egysége, hogy föl ne bomoljon, az nagyobb érték, mint hogy mondjuk a gyerekek közül egy más keresztény vallású lesz. Azonban azt mindnyájan látjuk, hogy nem könnyű, és nagyon sok esetben ebből egy közömbösség lesz. Ugye én nagyon csodálkoztam, hogy a katolikus tévében is, meg aztán a új embernek van egy ilyen külön száma, amit úgy kiadtak, nem is tudom mi a címe pontosan, ott az ökumenikus imanyolcad kapcsán egy házas párral beszélgettek, hogy a egyik evangélikus lelkész, a felesége meg katolikus, azért vagy fordítva, és hogy milyen békességben megvannak, egyszer az evangélikus templomba megyünk, egyszer a katolikusba. Ugye itt tulajdonképpen ez okozza a félreértést, hogy az ökumenizmus szerintem annyit jelent az első lépcsőfok, hogy ismerjük, hogy a másik mit hisz. Most nyilvánvaló, hogyha az a nem katolikus fél ismeri a katolikus félnek a hitét, akkor tudja, hogy számára ez nem egy olyan szabadon választott, hogy ma vasárnap misére megyek, ő vasárnap meg az evangélikus templomba, mert nekünk a Szent Misén való részvétel az, ami a kötelezettségünk, és nem az, hogy egyszerűen csak igét hallgassunk. Tehát ez egy problémát jelent, és én azt hiszem, hogy ez azoknál a keresztényeknél, ahol vegyes házasságban élnek, tulajdonképpen a szakadásnak a botrányát a saját életükön élik át nap, mint nap. De ennek ellenére természetesen hát ilyen van, és segíteni kell őket, hogy megtalálják a józan hangot egymás között. És a gyerekeknél is persze. Tessék.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy amennyiben ez egy kényesebb témát érint, tehát aki választotta hivatásának a papságot, aztán évekkel utána mégis azt mondja, hogy hát ez neki nem jó, és ugye a családot választja, most lévén szó a római katolikus egyházról, vagy abban a hitben élő emberekről, mert ugye nálam görög katolikus után az előbb beszéltük, ez másképp van. Szóval, hogy ez mennyire
erkölcsös az, hogyha mi emberek a másik embert elítéljük azért, mert adott esetben volt egy hivatásérzete, nem volt az teljes. Tehát nem érezte még át teljesen, hogy neki tényleg úgymond a papságot kell választani, utána pedig a család kötelékét. Mert ugye én úgy gondolom, hogy mi ember embernek ítélő bírái nem lehetünk ezen a földön, ugyanis Isten. És majd később a idézőjelben ítélő szék fel tudunk ítéletet mondani, majd mindenki megkapja a jutalmát. Hogy ez kisokat szerint mennyire erkölcsös, hogy mi emberek a másikat ennyire megítéljük, elítéljük, mert nagyon sok legyeszín van, tehát legyeszinten nagyon sok ilyen terjed, hogy jaj, hallottad a Pisti, hogy és akkor.
Igen, hát én azt hiszem, hogy ez teljesen azonos akár abban az esetben, hogyha egy pap otthagyja a papságát és megnősül, mint ahogy egy házas ember otthagyja a feleségét és újra megnősül. Tehát ez mind a kettőben azonos. Én azt hiszem, hogy biztos, hogy nagyon fontos, hogy jobban megvizsgáljuk akár a papságra, akár a házasságra, csak persze ott nem nagyon szólhatunk bele, amikor jönnek jelentkezni, hogy ők szeretnének házasságot kötni, hogy tényleg erre megérette és komoly a döntése, mert ugyanakkor abban meg hinnünk kell, hogyha valaki jó szándékkal és komolyan, mert nyilván, hogy abszolút Isten látsak bele a lélekbe, akár papságot, akár házasságot választja, hogyha ő naponta próbál hűséges lenni, akkor megkapja hozzá a kegyelmet, hogy ki tudjon tartani. Az megint más kérdés, hogyha valaki mégse teszi ezt, akkor nem a mi feladatunk, hogy ítélkezzünk fölötte. Tehát az ember egyrészt nem is lát bele másnak a lelkébe, de csak arra kell vigyázni, hogy miközben nem ítélkezünk fölötte, imádkozunk érte, azért azt meg ne fogalmazzuk meg, hogy hát Istenem, mindegy, most meggondolt, aztán odébb állt, mert ezzel meg a tulajdonképpen megnyitnánk mindenki előtt a lehetőségét, hogy hát nyugodtan lehet ezt csinálni, mert ez így természetes, egyáltalán nem természetes, csak mi nem tudjuk, hogy ki milyen mértékben mennyire felelős, meg főleg, hogy ne ítélkezzünk, mert nem a mi feladatunk az ítélkezés. Tessék!
Azt szeretném kérdezni, hogyha az ortodox egyházzal azonos a hitünk és ortodox paptól is vetjük a szentséget, akkor miért nem mondjuk egy-egy ház, és lehetünk-e valaha?
Hát igen, ez egy tulajdonképpen az ortodox egyházzal állunk teológiailag a legközelebb egymáshoz, de hát azt hiszem, hogy akik Erdélyből jöttek, azoknak nem kell magyarázni, hogy úgy emberileg, meg egyéb módon, meg hát azért közelebb áll egy Erdélybe egy katolikus, meg egy református, meg egy unitárius, mint az ortodox. Tehát nyilván egy csomó ilyen szociológiai, meg politikai, meg egyéb dolog is belejátszik, de azt lehet látni, hogy a érdekes módon a mostani szentatya, aki német, hogy ő neki sokkal, hogy mondjam, talán sikeresebb a kapcsolata a keleti egyházakkal, mint az előző szentatyának, aki pedig olyan közvetlen és kedves volt, persze hozzá kell tenni, ő viszont lengyel volt. És az oroszoknak, meg az ukránoknak a szóhasználatában a lengyel a szitok szó, és a lengyelikében is az orosz. Úgyhogy, tehát mondjuk ez is benne van. És úgy látom, hogy most mint a szentatya is úgy nyilatkozott ebbe az interjús kötetbe, hogy vajon ő bízik-e abba, hogy megéri még, hogy például a moszkvai pátriárkával személyes találkozásra kerüljön sor. Azt mondja, hát én bízom benne, persze, ha jó Isten ad még éveket. Úgyhogy, és tulajdonképpen ott tényleg igazából lényegi különbség nincsen. Ami még különbség, ugye egyrészt, hát mondjuk a filiókve, az is inkább a nyugaton élő ortodox teológusok szerint otthoniak kevésbé foglalkoznak vele, és hát a pápai primátusnak az elfogadása. Damaszkuszba fogadott bennünket az ortodox pátriárka, és két kép volt az irodájában, amikor II. János Pállal találkozik. Aztán mondja ott nekem, hogy hát én mindig mondom itt az ittenieknek, hogy nekünk itt most nem azt kell keresni, hogy mi választál, azt mondja, például a Szentlélek származásánál mi is az a szó, majd beugrik, aztán nem ugrott neki be később se, de nagyon kedves volt, és lehetett látni, hogy azért bennük is ott van az igény az egység keresésére. Arról nem is szólva, hogy mondjuk az egyiptomi koptok, aztán örmények, a volt nesztoriánusok, meg az egyebek, már mind kötöttek kétoldalú megállapodást a Szentszékkel, hogy ami miatt elszakadtak, azt már nem vallják. És tulajdonképpen érzelmileg sincsenek ők a katolikus egyház ellen, mert ők igazában, amikor elszakadtak, akkor a keleti ortodox egyháztól szakadtak el, ami persze akkor még egy volt a nyugatival, de nem volt meg az egyház szakadás, és ők egymás mellett élve soha nem a rómaiak ellen, tehát a római katolikusokkal voltak konfliktusaik, hanem az ortodox egyházzal is fordítva. Tehát igazából azt hiszem, hogy akár a koptoknál, akár a nesztoriánusoknál, vagy Indiában is, ugye a malabárok, malankárok területén ott azért vannak esélyek, hogy előbb-utóbb a párbeszéd meg tud indulni. Tessék. Hát ugye a papnál úgy van, hogy amennyiben tehát a papságot otthagyta, és kéri a fölmentését, hogy a papság alól nem lehet, mert ugye az eltörhetett egy jegyet nyom bele, de hogy azt ne mondjuk nem működjön papként, és kéri a fölmentését a Szentszéktől a cölibátus alól. És hogyha ezt megadják, akkor köthet házasságot. Nem, mert ugye ez más jellegű, mint a... Tessék.
Már beszélünk arról, hogy a házasság... volt egyszer egy ilyen előadás, nagyon arról szólt, hogy a házasságnak a fölbontatóság az mennyire. És igazából azért kiberül, hogy az igazából rémesen egyszerű dolog. És akkor ez most... És ebből az derült ki számomra, hogy már a katolikus egyház sem tartja komolynak. Házasság egységét, hogyha már ilyen kiskapukat
keresett. Tulajdonképpen itt a már meg a még az a Szent Pálig megy vissza, tehát ez, hogy azt hogyha be lehet bizonyítani, hogy tényleg egy lényeges, például kényszerítették, hogy menjen hozzá. Ez a középkorban is ugyanígy volt, meg az újkorban is, tehát semmi nem változott itt ezen a területen. Itt ami most a legújabb korban talán mindegy egy ilyen feltétel hozzájött, hogy ugye régebben ezzel nem foglalkoztak, hogy aki pszichésen alkalmatlan a közös életnek a vállalására. Csak ugye ez egy olyan kérdés, amit a Szent Atya is most a Rótának a biráihoz mondott egy beszédet, és ott mondta, hogy kétség kívül, ahol van lehetőség, ott segíteni kell, hogyha felbomlott a házasság, ha tényleg érvénytelen volt, de arra vigyázni kell, hogy csak abból kiindul, hogy hát szegényeken segítsünk, abból azért az igazság alapján kell állni, tehát nem lehet mondjuk olyan tágan értelmezni, ami mögött már nincs semmi. Tessék. Igen.
Ezután akár pap is lehetne, ha ezután életben hivatás?
Elben lehetne, igen. Igen. Hát például a görögkatolikus egyházban többször volt rá példa, hogy nős görögkatolikus papnak meghalt a felesége, és utána később püspök lett.
Pszichológiai vizsgálat. Ez van, amikor valaki pap lesz, vagy...
Igen. Egyébként jó a kérdés. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy a Győr Egyház megyében hogy van, hogy egyrészt orvosi vizsgálat is, és pszichológiai vizsgálat is van. Csak persze mindig azt figyelembe kell venni, hogy hát olyan pszichológust kell keresni, aki aki tényleg maga is hívő, mert mondjuk a pszichológia azon tudományok közé tartozik, amelyet főleg az egyházon kívüliek, hát hogy finoman fogalmazzak, művelnek, és az nem biztos, hogy azt mindenbe komolyan lehet venni. Mindenképpen megcsináljuk ezt, de utána dönteni nekünk kell. Meg hát az 5-6 év alatt azért nagyjából kell, hogy kiderüljön, hogy tényleg alkalmas vagy nem alkalmas. Tessék.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy az iszlám vallásnak a rohamos terjedésében.
Hát ugye a Charles Foucault-ra szeretnék hivatkozni, aki ugye tudjuk, hogy a Szahara apostola volt, és a Jézus kistestvérei rendet alapította, életében egy követője se volt, a halála után viszont hatalmas elterjedtségnek örvend. Ugye ő ott a Szaharába egy ilyen bunkerba, vagy nem tudom hol lakott, és megvolt az engedély, hogy az oltári szentséget ott őrizhette, és ott imádkozott. És amikor a ilyen beduinok megölték, utána, amikor megtalálták a barlangot, akkor ott volt ő holtan, és ott volt teljesen sértetlen az oltári szentség. Akkor mondta valaki, hogy bár mi utánunk is ez maradna. És ez a Charles Foucault, ugye ezt elvesztette a hitét, és akkor elment keletre, és ott már majdnem muzulmán lett, majdnem muszlim lett. Azt mondta, hogy az rettenetesen imponált neki, ahogyan a muszlimok megélik az Istennek a transzcendenciáját. Én is láttam ott, tényleg a sínai félszigeten voltunk, és ilyen fiatalok ültek valamilyen szórakozó helyen, kint a meleg volt, kint voltak, és ott iszogattak üdítő italokat, tehát szeszes italt nem. És amikor eljött az imádságnak az ideje, egyszer csak azt láttam, hogy föláll mindegyik, levetik a cipőjüket, letérdelnek fejüket a földig le, és elvégezték az imájukat. Tehát, és ez másút is, a múzeumban a rendőr, aki ottan teremőr volt, ugyanezt csinálta, és nem zavarta, hogy bárki ott van. Tehát az a leborulás, és az Isten nagyságának, más voltának, a transzcendenciának az elismerése, az rettetesen, tehát nagy hatással volt a Foucault-ra. És azt mondja, hogy mégis, hogy nem muszlim lettem, hanem keresztény, amikor rájöttem, hogy az iszlámból egy dolog hiányzik, a szeretet. Tehát, hogy Isten a hatalmas, a nagy, az igazságos, a büntető, de olyan, hogy Isten szeret, ez nem fordul elő benne. És hogy az ember szeresse az Istent, az még kevésbé, mert ugye az, mint ahogy Arisztotelész se tudta volna elképzelni. Mostan igazából a muszlimoknál addig, amíg még ők egységben, meg tömegben vannak, ott az nem csak hit, hanem egy ilyen társadalmi rend is, amit felnőttük, ezzel mindenki csinál. Tehát abból kilógni, amíg ők többségben vannak, nem lehet. De abban az esetben már, hogy ha eljönnek Európába, és nem úgy, hogy tömegbe, hanem csak úgy külön-külön, akkor az ember már hát látja, hogy azért megissza a pálinkát, és a bort is, ezt is, azt is. Szóval, és a másik, amit a Szent Atya is megfogalmazott a muszlimokkal kapcsolatban az interjús kötetében, hogy két dologra kell választ adni a muzulmán világnak. Az egyik a nőknek a jogai, a másik pedig a szabadság. Tehát, hogy valaki szabadon eldönteti, hogy milyen vallású akar lenni. És voltam egy ilyen keresztény-muszlim párbeszéden Ammanba, Jordániába, ahol az egyik muszlim teológus mondta, hogy hát igen, azt mondja, mi is most már rájöttünk, pont ezt a két pontot említette, hogy rájöttünk, hogy a Szent Koránt is magyarázni kell, értelmezni kell. És akkor utána én mindjárt mondtam neki, hogy nagyon örülök, hogy ezt mondja, mert nekünk, keresztényeknek is nagy küzdelmet kellett megküzdeni, amíg megértettük, hogy a Szentírás nem az égből pottyant, hanem azt magyarázni kell. És ezt a muszlimok se tudják kikerülni. És akkor utána még, aki ott volt velünk a csoportban, az is oda ment hozzá, az is gratulált neki, hogy ezt fölvetette, és akkor már láttuk, hogy visszahúzódott, mert ez a dicséret már nekik elemetlen volt. Mert ugye azért otthon még ezt nehezen lehet ilyeneket kimondani. Tehát ők azt mondják, hogy a hitről nincs értelme vitatkozni, ez így van, és a Szentírásnál, a Koránnál mi hiába mondjuk, hogy a Koránnak ez meg az a verse, az a ilyen apokrif evangéliumból vették át, meg innen, onnan, amonnan. Nem, ez így a örök Korán ott van a mennybe, és a Gábor angyal pedig a Mohamednek ezt így adta, és akkor ott nincs vita. Például az van a Koránban, hogy a keresztények szerint a Szent Háromság Atya, Szűz Mária, Fiú. És most hiába mondjuk, hogy hát mi ilyet nem vallunk sohasem, nincs be se Szentírás, semmit. De ő kénytelen ezt mondani, mert benn van a Koránban. A Korán meg az égből pottyant, és ott azon nem lehet változtatni. Tehát amíg ezeken a területeken ők nem változtatnak, addig nagyon nehéz velük a dialógus, meg hát főleg azt mondom, hogy még Egyiptomban is, ha valaki keresztény lesz, akkor a család megöli. Tehát vannak olyan keresztények, akik azért titokba keresztények, nem az állam előtt, mint itt nálunk volt a kommunizmusban, a család előtt. Úgyhogy ez egy nagyon nagy probléma most, és nekünk minden olyan muszlim mozgalmat, ahol józanul kezdenek ők is úgy a pluralizmust elfogadva gondolkodni, azt támogatni kell. Most ha igaz, akkor két hét múlva a damaszkuszi nagy mecsetbe én is fogok egy rövid beszédet tartani az ottani főmuftival együtt, és hát majd kíváncsi vagyok, remélem addig a forradalom nem terjed el odáig az arab országban, most minden nap megy tovább, aztán még azért szeretnék visszajönni. Tessék.
És akkor a buddhizmussal kapcsolatban is mondani egy pár szót, mert a Gandhira úgy tudom, hogy ő nagyon közel volt a keresztényekhez, és hogy ilyen értelme.
Ő inkább hindu. Bocsánat. Hindu, igen. Igen, tehát ő rendkívül becsülte a keresztényeket, mert Indiában azért őnekik az volt a tapasztalatuk, hogy egyrészt jezsuiták is, meg sok más szerzet nagy önzetlenséggel tartott fönn ott iskolákat, nevelte őket, és a keresztényeket ők nagyon becsülték, a missziósokat. Csak amikor eljött Európába, ahol mindenki keresztény, és látta, hogy azért itten hát azért már nem egészen úgy élik és vallják, mint ahogy azt ott a missziósoknak a önzetlenségén látta, akkor úgy visszakozott. Úgyhogy most volt nálam egy keralai pap, akivel együtt tanultunk kint, és Kerala az a dél-nyugati csücske Indiának ott lent, ahol a keresztények 4. század óta jelen vannak. Szerinte ugyan a Szent Tamás apostol térítette őket, a sírját is mutogatják, hát még 4. század óta biztos. És ő is beszélt arról, hogy tulajdonképpen a hinduk azok, hát ugye ott ilyen több istenhit van, meg aztán elég ilyen szinkretista, tehát ők nyugodtan átveszik a másikat, és mind a kettőt együtt tisztelik, tehát nincsenek ilyen dogmatikai kérdéseik, nincsenek. És azelőtt soha nem volt semmiféle vita a keresztények és a hinduk között, muszlimok között se nagyon Pakisztán területén. Ezt most fölülről irányítják, tehát most ez a úgynevezett a önazonosságukra ébresztik őket mások, akiknek ez érdekük. Tessék.
Olyan kérdésem van, hogy az iszlám hitűek miért pedignek, hogy rátérnek keresztényre végül is, elméletileg élet a folyamán vissza is térhet, amikor rájövünk, hogy a kereszténység hülyeségben nem tudom, hol akár ugye, bocsánat, hogy megfogalmazás jött be.
Igen, tehát önállók ilyen nincs, hogy aki egyszer muszlim, hogy az keresztény legyen. Az már csak árulás, és azt meg kell ölni. Szóval ők, tehát ezt, amit egyébként ott ezen a keresztény-muszlim párbeszéden volt egy ilyen muszlim, valamilyen, hát ilyen egyházi vezetőjük, tehát nem teológus, aki csak arabul tudott, tehát azt úgy fordították, nem tudott semmilyen más nyelven, és akkor ő kezdte mondani, hogy hát nagyon örül ennek a keresztényekkel való párbeszédnek, mert hát tulajdonképpen a muszlim vallás is, hogy mennyire tiszteletbe tartja az egyéni szabadságot, meg ezt, meg azt, meg amazt, ezt úgy fordították nekünk, és hogy mindenki nézett le fel, hogy hajtotta le a fejét, hát nem lehetett rá reagálni persze, mert hát pontosan ez, amit ők nem csinálnak. Úgyhogy, viszont vannak olyanok, akik tényleg nagyon világosan és értelmesen látják azt, hogy nekik is el kell indulnia egyfajta, mondjuk hát, ráció is figyelembe vévő úton, mert az ember azért nem lehet csak érzelemi alapon. Tessék.
Azt kérdezném meg, hogy az iszlámot akkor a iszlám területeken hogyan érik meg, mert ezek szerint, már bocsánat, egy kicsit szentelen leszek, de akkor ezek, hogyha árulás az, hogy valaki más áttér, az azt jelenti, hogy akkor ott az nem is hív, de akkor mi?
Hát mondjuk az iszlám a könyvvallások híveit elfogadja. Ezt számukra a zsidók, keresztények, a nem iszlámhoz tartozók körébe. Ezek, ha bizonyos adót megfizetnek, meg hát kevesebb joguk van, mint a többinek, de akkor őket elfogadják, vagy eltűrik. aztán van, amit egyáltalán nem tűrnek el. De mondjuk ott ők, hát ezekben az országokban, ugye a keresztények most már 1500 éve vagy 1400 éve tulajdonképpen muszlim uralom alatt élnek, és hát azért mégis minden üldözés ellenére a mai napig kitartottak. Most viszont sajnos azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben például a Szentföldön élő keresztényeknek a száma is azért 10%-ára csökkent. Egyszerűen Libanonból is nagyon sokan nyugati kultúrájúak jönnek el Európába, Amerikába, és ott hagyják ezeket a helyeket, ahol azelőtt éltek, ami viszont egy nagy veszteség. Tessék.
Na jó, szóval én azt szerettem volna megkérdezni, hogy ugye ebből a világból, ami nyugati embereknek, hát szerintem nagyon lejön az a dzsihád fogalma, az a szent háború, hogy ezt ők hogy élik meg? Ez tényleg egy erőszakos dolog? Vagy ezt meg lehet élni máshogy is?
Hát ugye ez a muszlim teológus, akivel ott beszélgettünk, az kezdte magyarázni, hogy hát vannak azért időhöz kötött dolgok is ugye a Koránban, meg értelmezések, tehát ő már úgy próbálta egy kicsit finomabban magyarázni, de azért gyakorlatilag, hogyha ők kimondják a dzsihádot, akkor nincs irgalom. Szóval az ma is így van. Csak nem minden országban egyforma. Tehát például Jordániában, Szíriában, ott békességben élnek a keresztények. Ők is panaszkodnak, mert nyilván nincs annyi joguk, mint a muszlimoknak, de békességben megvannak. Libanonban ott hát a többség keresztény, most már sajnos ott se, de még a alkotmány szerint igen, tehát államelnök mindig maronita keresztény, szunnita a miniszterelnök, síita a házelnök, és akkor a kormánytagok is így el vannak osztva. Úgyhogy tehát ott mondjuk békességben élnek. De hát például Szaúd-Arábiában, amelyiket pedig Amerika mindig támogatott, és oda nem akarja érdekes módon elvinni az európai pluralizmust, meg a demokráciát, mert ott van olaj. Úgyhogy ott például tilos az, hogy például egy pap misézzen, még magáházba se. A Teréz anyának a nővéreit hívták oda, hogy kórházba betegeket ápolják, és mondták, hogy ők nagyon szívesen mennek, hogyha benne a rendházokon belül ők misét hallgathatnak naponta. És akkor nem engedték meg. Tehát ott az egy különlegesen, Szaúd-Arábia az egy különösen szélsőséges.
Beszéltünk már sokat a tisztánról. A kereszténységnek milyen kapcsolata van most a zsidósággal? Vannak párbeszédek?
Vannak párbeszédek. Érdekes módon a Szent Atya ebben az új interjús kötetében leírja, hogy most, amikor hát ugye időnként ugye felröppennek mondjuk a zsidók részéről is ilyen nyilatkozatok, hogy most már nincs értelme tovább tárgyalni, mert a katolikus egyház így, úgy, amúgy. Azt mondja, hogy ez érdekes módon, ez mindig a német nyelvterületről jön. És mondta a Szent Atya, hogy tulajdonképpen a németeknek, a Vatikán meg a Róma ellenessége átterjed a németországi zsidókra is. Mert az Izraelben élőkkel, meg a más országokban élőkkel van kapcsolatuk. És föltették neki a kérdést, hogy tulajdonképpen ugye most a régi latin liturgiát, ahol végzik, ugye van ilyen lehetőség, ugyan nem az elsődleges ez, de ott a nagypénteki könyörgésben, a zsidókért való könyörgést egy kicsit megváltoztatta most a Szent Atya, de mindenképpen benne van, hogy azért könyörgünk, hogy a zsidók is fölismerjék Krisztusba az Isten fiát. És akkor kérdezték tőle, hogy ezt miért tette. Azt mondta, hogy azért, hogy megfogalmazza az egyháznak azt a hitét, hogy Krisztus minden ember megváltója, nem csak a keresztényeké, hanem a zsidóké is. Tehát nincs két külön útja az üdvösségnek. Úgyhogy tehát ezt szépen megfogalmazta, meg hát ugye a 12. Piusznak a boldogavatását is most már csak időpont kérdése, hogy mikorra tűzik ki. Én egyébként nem tudom egyénileg, hogy mondjuk a zsidók miért haragosznak annyira a 12. Piuszra, tudnék, őt tett értük a legtöbbet. Egy zsidó rabbinak, amerikai zsidó rabbinak, a David Dalinnak olvastam a könyvét, aki leírja mindazt, amit hatalmas kötetekbe adtak ki dokumentumokat, és azt mondja a végén, hogy az egész könyvemnek az a konklúziója, hogy a 12. Piusz a Jad Vasemben már egy nagy fát megérdemelne. De úgy látszik, hogy ettől még azért sok területen messze vagyunk. Meg hát sokan abból élnek, hogy arról beszélnek, hogy üldözik őket. Tessék.
Thank you.
Tehát, hogyha egy katolikus keresztény fölmentéssel egy meg nem kereszteltel köt házasságot, akkor az egy érvényes, de nem szentségi házasság lesz, mert a szentségi csak akkor lehet, ha mind a kettő meg van keresztelve, de ugyanakkor egy érvényes és felbonthatatlan házasság lesz, és ugyanazok a jogi eljárások vonatkoznak erre az esetre is, mint amikor két megkeresztelt köt házasságot. Tehát, hogyha bizonyítani lehet, hogy például kizárta eleve a gyermekáldást, vagy nem vett komoly, vagy kényszerítették, vagy egyáltalán nem volt meg a szándéka, csak ugye ez olyan dolog, hogy azt, hogy aki akar elválni, az mondja, hogy hát én már akkor is így gondoltam, szóval ezt azért bizonyítani kell, ez nem elég önmagába, hogy ő így gondolja most. Hát például, hogyha arra vannak tanúk például, hogy már a házasságkötés előtt például ilyen kijelentéseket tett, vagy hogy ugye eleve nem gondolta komolyan például a házasságnak a fölbonthatatlanságát, vagy a hűséget, mert már esetleg a házasságra való készület idején is még ezzel is, azzal is, amazzal is kapcsolata volt. Szóval mondjuk vannak bizonyos dolgok, amiken keresztül ezt lehet világosan látni. Tessék!
Megvalósítjuk ezekben a úgymond kisebb körökben, amit a család jelent, ami a bázisa lehet pontosan ennek a hitnek. És az lenne a kérdésem, hogy a püspököt szerint ez a fajta kiteljesedés a házasságnak, amikor tényleg egy tudatos és végleges döntés, egy hivatás mellett, ami keresztény értelemben, ami értelmünkben egy Isten mellett egy tanúságtétel, amit ráadásul a szentség szentesít meg, hogy lehetne ezt felerősíteni, egyrészt tudatosítani az embereket, hogy mi nem egy más módját választjuk a társadalmi gyakorlatnak, hanem egy más formáját, ami a templomban is, és akkor ott is megházasodunk, hanem mi ezzel olyan Istennek veszünk egy ígéretet, Istennel kötelezzük el magunkat együtt, egyként, és akarjuk ezt így bevonni a családunk, vagy gyerekeink nevelésébe az életünkbe és a kihatásunkba. És ilyen szempontból, ugyanúgy egy ilyen pontás Istennek és Isten előtt azokra az értékekre és arra az útra, amire az egész nap egységet tudja, hogy legyünk Isten család.
Igen, ugye az, amivel kezdett, hogy a házasság, ami hivatás számunkra, az mondjuk egy keresztény társadalmi körbe egy intézményé is vált. Most azt hiszem, hogy most pontosan azt a kort érjük meg, amikor ez az intézményesülés leválik róla, és aki komolyan veszi, az most tényleg ugyanúgy csak hivatásként kell komolyan gondolnia, mert mondjuk a állami közvélekedésben ez most már nem nagyon van jelen. Tehát ugye régen, hogyha valaki nem kötött templomi házasságot, hát azt kiközösítették, megszólták. Ugye, hogy szokták mondani falon, hogy összeálltak, mint a szomszédasszony pogácsája. Ugye, de ma már tulajdonképpen szinte természetesnek tekintik az együttélést is, az élettársi kapcsolatot is, a csak polgári házasság az már mert nagy szó, hogyha valaki azt már megköti. Tehát én azt hiszem, hogy itt most jön elő az, hogy valószínű, azt tudomásul kell venni, hogy kevesebben vagyunk, tehát nem képviseljük az egész népességet, és a másik, hogy most van lehetőség arra, hogy komolyan vegyük, viszont az, hogy komolyan tudjuk venni egy nagyobb közegbe, amelyik meg ellentétesen gondolkodik, ahhoz szükség van megerősítésként ilyen kisebb közösségekre, ahol ugyanazokat az értéket valljuk, aszerint gondolkodunk. És én azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos, és ezért örülök például annak is, most egy pár helyen elkezdődött a hát nem most, már, már régóta, hogy ilyen közös házassági felkészítéseket tartanak, aminek persze aztán külön is van része, amikor külön csak velük beszélgetnek, de mondjuk ilyen közösségben is, és utána mondjuk a fiatal házasok is egy összetartanak, időnként találkoznak, problémáikról beszélgetnek. Tehát ez is úgy mutatja, hogy látják a másikon, meg a harmadikon is, hogy igenis lehetséges. Mert tényleg ma egy olyan légkörben élünk, hogy sokszor az ember úgy érzi, hogy reggel a tükörbe belenéz, és akkor megkérdezi, hogy most én vagyok hülye, vagy a világ. Ugye? De akkor azért szükségünk van arra, hogy legyenek mások is, akik azt mondják, hogy nem, hát azért akármit mondanak mások, akkor is mi meg vagyunk róla győződve, hogy ez a helyes.